Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép napot, jó reggelt, megyünk tovább a Millás reggelivel, 9 óra 10 perc van, március 11-e, és ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
Mi az?
Hát a Dave Gahan-nek szóló üzenetem, mosolyogtam.
Ez?
Egy elejebb.
Jó, hogy elsülyeztetik ezt a számot, amit itt kitúrtál, ezt a régi Depeche-ot számot. Persze, hogy elsülyeztették, ebben énekelnie kell Dave-nek, írja. Jó indulatúan.
Ez szokott jó indulatú lenni, de hogy értjük. De szerintem igen, lehet benne hibát találni, de azért még elég jól kiénekli a dolgokat. Tudod, mire leszek én kíváncsi, hogy az Alphaville énekese még azt a három oktávot, hogy nem tudom, mennyit ezt ki tudja még énekelni, mert most megint turnén vannak, ide csak haknézni jönnek, de hogy...
És az előzőnek a Rabbi Kicsunályos kollega?
Az vicces lenne kétségkívül.
Azt hiszem, már nem lép föl.
Visszavonult?
Elfogyott ennek a bája, hogyha aha, volt egyáltalán a Bikicsunájnak, ugye az Alphaville Big in Japan című számából kreálódott valahogy. Igen. Szóval lesz koncertjük. De,
igen, lesz egy komoly turné, 40 éves.
Igen, itt Magyarországon szokták csinálni ezt a retro valamit.
Itt Magyarországra csak a retro buli és Sabrina mellé jutnak be a retro buliba. Úgyhogy...
Hát Szabriának voltak adottságai.
Igen, erről Mihálovics kollega tud értekezni.
Nem tudjuk, hogy ez a retróban most hogy alakult.
A stábból Maci kollégára tette a legnagyobb benyomást, ezt ő elismeri, úgyhogy...
Jó. Szerintem most lendüljünk túl ezen, és váltsunk témát.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Hát egy eszméletlen kalandos történetbe fogjuk most bevezetni a hallgatókat. Ez tényleg kicsit ilyen nem is tudom, ilyen kincskeresős dolog, megtalálni egy dobozban olyan iratokat, olyan leveleket, ami szenzációs. Nem is akarom lelőni a poént, megadom ezt a lehetőséget Katona Csaba történésznek, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
És ki is a főszereplőnk?
Kérem szépen, Dezsőfi Arisztid a főszereplőnk, hiszen, ahogy az hát kiderül abból a könyvből is, aminek majd a bemutató lesz pár nap múlva, sikerült megtalálni olyan Dezsőfi Arisztid leveleket, amik több mint fél évszázad óta lapultak a kassai levéltárban. De hát ezért fontos az alapkutatás, mert amikor az ember lánya vagy fia neki áll kutatni, akkor lehet, hogy nem találja meg azt, amit keres, de hogy talál valami mást, az egészen biztos.
Tehát a létezésükről tudtunk a leveleknek?
Arról tudtunk, hogy egy családi iratanyag bekerült a kassai levéltárba, de hát az bizony megesik még egy levéltárban is, hogy szépen bedobozolják, értékes iratanyag, de azért pontosan nem tudjuk, mi van benne.
Na, ezt akartam kérdezni, egy kicsit lapulni. Ilyen levéltári kulissza titkokat, ha el tudsz árulni, hogy hogyan az, hogy ott találunk egy doboz valamit, amiről gyakorlatilag fogalma sincs senkinek, hogy mi van benne.
Erről szerintem kérdezzük meg Szegi Gajer Veronika
Kordova. Felhívtok? Itt van a vonalban?
Vonalban, mert ja, nem, akkor mindjárt itt lesz. Mert annak az előnye van, hogy ő tudja elmesélni, hogy ez hogyan került elő, hiszen ő, illetve Szegi Gábor voltak azok, akik sikeresen rácsaptak erre az iratanyagra. De ugye nagyjából úgy kell elképzelni a levéltári rendszert, hogy a levéltárnak a rendszere az folyamatos gyarapodás révén tud bővülni. Hiszen a levéltári törvény előírja, hogy mely iratanyagok kerüljenek be, ez bekerülhet minisztériumoktól, egyéb szervektől, de természetesen mindig van arra példa, hogy amennyiben van rá keret, a levéltár vásárol iratanyagokat, ami egy nagyon fontos dolog. A másik lehetőség pedig az, hogy valaki adományoz iratanyagot, tehát van mondjuk egy régi család, akinek van 8-10-15 doboznyi irata, és akkor egész egyszerűen azért adja át, mert úgy ítéli meg, hogy az a leghasznosabb dolog, hogyha ezen túl nem ők őrzik ezt. Innentől kezdve ez nyilván levéltár iratanyagá válik, kutathatóvá válik, de az, hogy kutathatóvá válik, az nem azt jelenti, hogy már kutatta is valaki. Na itt jön be a szerencse faktor, amikor valaki kinyitja a dobozt és belenéz, és ez legjobb tudomásom szerint Szegély Gábor kollégám volt.
És azt hiszem, itt is van a vonal túlsó végén Szegély Gajer Veronika, a kötet egyik szerkesztője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyok.
Na, ezt az izgalmas történetet próbáljuk felgöngyölíteni, hogy hogy volt ez a Dezsőfi Arisztid leveleire bukkanás a Kassai Levéltárban, hogy hogyan zajlott ez a folyamat, mert tényleg ez egészen ilyen filmbe illő dolog.
Igen, kicsit Indiana Jones-os, de tényleg ez így volt, hogy Szegi Gábor ezt nem kereste, ezeket a leveleket, ezekre egyszerűen rátalált, amikor feldolgozatlan iratokat dolgozott fel, 2018 tavaszán, és ebben a dobozban benne volt egy paksamét, amire rá volt írva, hogy ez Dezsőfi Arisztid aradi vértanúnak a vértanúságára vonatkozó családi iratai. És hát először Gábor, aki egyébként a férjem, ezzel nem árulok el, szerintem sokat nagyon meglepődött, mert azt gondolta, hogy ez már valószínűleg, ezt már mindenki ismeri, ez valami másolat lehet, és igazából nem is nagyon volt érthető, hogy mit keres egy ilyen nemesi embernek a személyes hagyaték egy városi levéltárban.
De azért gondolom, ez a kis vinyetta azért kellően izgalmas már a felirat is, hogy azért biztos, hogy biztos nézzünk bele.
Igen, hát ez egyértelmű, tehát Gábor ugye eleve ő neki a kutatási területe a felvidéki nemesség, tehát Szepes, Abaúj, Sárosvár megye a kutatási területe és a nemesség, úgyhogy neki ez eleve egy ilyen szívhez közeli téma volt. Ráadásul a kutatás azt is bebizonyította, hogy a Szegi család a Dezsőfiekkel is rokoni viszonyban áll, úgyhogy még egy ilyen személyes pluszot is adott nekünk ez a kutatás. És hát minket borzasztóan érdekelt, hogy ez hogy került ide. Hallgattam a beszélgetést esetek elejét, és ez nem teljesen úgy volt, hogy erről tudtunk, hogy ez itt van. 1907-ben megszakad a szál, ugyanis Szinyei Mesemának az unokaöccse Berzevici Albert, ugye Szinyei Mesem a Dezsőfi Arisztid második felesége volt, említette ezeket a leveleket, de hát ez 1907-ben volt, és azóta igazából a család sem tudott róla, hogy ezek hova tűntek, hova kerültek, és mi felállítottunk egy hipotézist a kutatásunk révén, hogy kerülhetett ez Kassára, de mindig ott van a kérdőjel, és 100%-os választ nem tudtunk adni. Úgyhogy a rejtély az egy kicsit mindig, az megmaradt, tehát nem tudtuk százszerzősokosan bebizonyítani, hogy honnan került ide ez az anyag. De hát ez egy fantasztikus érzés volt ezt megtalálni, amikor hazajött a Gábor is elmesélte nekem, és hát rögtön tudtuk, hogy ebből egy könyvet kell kiadni, és kvázi ki kell hozni ezt egy könyv formájában a levéltárból, hogy mindenki el tudja ezeket olvasni.
Mindjárt rátérünk a kötetre is, de mit tartalmazott a ládika? Milyen leveleket, kikkel?
Tulajdonképpen 18 dokumentum volt ebben a elsárgult paksamétában. Van benne 4 dokumentum, amely katonai pályafutásra vonatkozik, 1848-49-es iratokról van szó. Van benne 4 levél, amelyet Arisztid a második feleségéhez írt, 4 nagyon tényleg érzelemmel teli szerelmes levél, és van benne egy búcsú levél is, amit teljesen nem akarok lelőni, hogy a csütörtöki könyvbemutatón is legyen valami új az érdeklődő számára. Ez már egy 1849-ben az aradi várbörtönből Arisztid kivégzés előtt néhány órával írott levél, amit egy családtagnak írt, és nagyon, nagyon, nagyon megrázó, és nagyon, nagyon közel hozza ezt az egész történetet. És az egész hagyatéknak az utolsó harmada, az pedig Baló Benjamin levelekből áll. Baló Benjamin volt az református lelkész, aki Arisztidnak az utolsó lelki vigaszt nyújtotta, ugye Arisztid evangélikus vallású volt, és aztán ez Baló Benjamin lelkész, hogy levelezett az özvegyel és a családdal. Egyrészt segített nekik visszaszerezni az elárverezett tárgyakat, Arisztidhez köthető tárgyakat, a ruháit, a könyveit, amit a kivégzés után elárvereztek, másrészt tehát leírta egy nagyon hosszú levelekben, hogy hogyan viselkedett Arisztid. Tehát ebből a könyvből, aki elolvasta ezt a könyvet, azt is megtudja, hogy hogyan viselte a kivégzés előtti napokat, órákat Arisztid. Úgyhogy nagyon azt hiszem, nagyon közel hozza ezt a fontos történelmi személyiséget hozzánk.
Igen, abszolút. És akkor a könyv gyakorlatilag, gondolom azért benne van a története annak is, hogy hogyan bukkantak a levelekre, és akkor a levelek maguk, azok milyen formában, ilyen fotózott másolat, vagy rendesen szöveghűen jelenik meg a könyvben, hogyan kell ezt elképzelni? Csak így szerkezetileg lenemlőve a főpoénokat.
Igen. Mindenképpen szerettünk volna egy nagyon méltó kiadványt létrehozni, hiszen mégiscsak egy aradi vértanúról van szó. Úgyhogy természetesen egy rövid bevezető tanulmányban összefoglaljuk, hogy mit tudunk ezeknek az iratoknak a vándorlásáról, hogy hogyan kerülhetett Kassaváros levéltárába ez az irathagyaték. És hát a kötetnek a második felét maguk az iratok teszik ki, amit le kellett fordítani németből magyarra, azt lefordítottunk, amit átkeretini mai magyarra, azt átírtunk, de szerettük volna, hogyha az olvasók megismerkednek magukkal a dokumentumokkal is, úgyhogy jó minőségű szkennelt felvételeket is beraktunk az összes dokumentumról, úgyhogy ettől szerintem baromi érdekes lesz az egész, hogy akár valaki elolvashatja az eredeti iratokat is, ha tudja, mert azért vannak néhány elég, van benne például egy ezt kiadtam, Franz von Lichtensteinnak a levele is benne van, amit az özvegyhez írt a kivégzés után. Hát azt például én egyedül nem tudtam volna elolvasni, tehát nem csak németül van, de teljesen macskakaparással, de ez pont ez benne az érdekes. Tehát közelebb hozzák egy kicsit, szerintem az olvasó az azt is, hogy hogyan készül egy ilyen könyv, meg milyen munkával jár. És hát mi igyekeztünk, mi bejártuk azokat a vidékeket, ahol Ariszid a családjával lakott, itt a Felvidéken, itt Szlovákiában, és szerettünk volna erről is egy ilyen kép melléklet belerakni a könyvbe, ami igazából többé-kevésbé sikerült. Olyan fotókat találtunk a családról, például az első feleségéről, Újházi Antoniáról, ami egy poprádi múzeumban lappangott, amit még sehol se publikáltak, de például a kötetnek a borítóján szintén egy olyan festmény szerepel, amelyről a család is, a leszármazottak is azt tartják, és a szakma is, hogy a leghitelesebb ábrázolása Ariszidnak, és még szintén Magyarországon sehol nem publikálták. Úgyhogy azt hiszem a képanyaga is nagyon, nagyon jóra sikerült a kötetnek. Remélem, ezt fogják majd gondolni az olvasók is, meg az érdeklődők.
Ez nagyon izgi, és akkor csütörtöktől akkor lesz könyvbemutató, és onnantól kapható a kötet, vagy már meg lehet szerezni esetleg?
Igen, a kötetet már Magyarországon meg lehet venni a Líra könyvesbolt hálózatokban, de aki szeretné a kiadót, a Kassai Magyarok Fórumát támogatni, ezt tőlünk is közvetlenül megveheti. A Kassai Magyarok Fórum egyébként egy fiatal kiadó, de ez év elejétől mi szerkesztjük és adjuk ki az egyetlen kassai magyar nyelvű havilapot is, a Kassai Figyelőt, ezt is meg lehet tőlünk venni, és hát igen, akit érdekel részletesebben, hogy Szegi Gábor hogyan találta meg ezeket az iratokat, vagy akár az, hogy a mai szlovák szakma hogyan viszonyul, vagy a szlovákság hogyan viszonyul a Dezsőfi családhoz, milyen itt a helyi emlékezete, akkor ez mindenképpen jön el csütörtökön a Háló Közösségi és Kulturális Központba, ugyanis Pest szívében, a Szemelveszt utcában fogjuk bemutatni 17 órától Katona Csaba segítségével a könyvet, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várok, mi is már nagyon izgulunk.
Hát nem csodálom, nagyon klassz, gratulálunk a kötethez, és köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátásra.
Szegi Gajer Veronikával, a kötet egyik szerkesztőjével beszélgettünk, és Csaba, egy pillanatra Lichtensteinre térjünk vissza, mert tudomásom szerint, hogy ő dumálta le Dezsőfit, hogy Törökországba szökjön, és letegye inkább a fegyvert, mondvá, hogy majd el tud járni az ügyében, és valahogy majd megoldható.
Így van, legjobb tudomásom szerint ő volt az, aki attól a meggyőződéstől vezetve, hogy méltányosan fognak bánni a magát magadó tábornokkal, meggyőzte a barátját arról, hogy ne akarja végleg elvágni a szálakat azáltal, hogy emigrációba megy, és ugye innentől kezdve lehetséges megoldás.
Nem is feltétlenül volt a kapcsolatai, csak a meglátása, hogy szerinte...
Teljesen logikusan járt el, tehát azért ne felejtsük el, hogy mekkora felháborodás szült az a véres megtorlás, amit alkalmaztak ugye Batthyány Lajos miniszterelnök maga tábornokokkal szemben.
De ők tényleg úgy ők bíztak benne az utolsó pillanatig, hogy ez nem fog bekövetkezni?
Igen, abszolút.
És azt tudjuk, hogy mikor döntötték el, és hogy miért döntöttek mégis a véres megtorlás?
Valószínűséggel ebben kulcsszerepet játszott Félix zu Schwarzenberg herceg miniszterelnök, akinek a nevét nem szokás emlegetni, ő az, aki Széchenyi Holovány vámpírként emleget, és aki állítólag azt találta mondani, amikor mondták, hogy gyakoroljon kegyelmet, azt mondta, hogy gyakoroljuk, csak előbb egy picit akaszgatunk. Most ez vagy így elhangzott, vagy nem, de ez mutatja azt a fajta mentalitást, hogy egy töredék pillanatig sajnos az az álláspont érvényesült, hogy a lehető legkeményebb megtorlást kell alkalmazni. Ennek esett áldozatul Batthyány Lajos miniszterelnök, ennek estek áldozatul az aradi tábornokok, és még sokan mások. Ez megint más kérdés, hogy ez tényleg egy olyan szintű felháborodáshoz vezetett Európa szerte, és mindenhol, hogy nagyon-nagyon hamar aztán Julius von Hajnaut félretették, és leállították ezt a fajta véres megtorlást. Ez azonban ugye már nem adta vissza a tábornokok meg Batthyány életét.
Meddig tartott ez az időszak?
Pár hónap, tehát pár hónap így van. pár hónap, hozzáteszem, persze voltak később is kivégzések, hát például Libényi János, aki megpróbált ugye megölni Ferenc Józsefet, de azok konkrét dolgok, vagy a magféle összeesküvés, tehát voltak konkrét dolgok, de ez a fajta hozzáállás, hogy nagyon gyors kivégzések, ez nem tartott sokáig, szerencsére, hozzáteszem, persze egy nap is lett volna szabad, hogy ez tartson.
És tényleg számított a nemzetközi fölháborodás?
Számított. Azért ne felejtsük el, hogy amikor egy országot, vagy pontosabban egy kormányzatot elkezdenek úgy kezelni, hogy hát egészen elképesztően barbár eszközökkel jár el kötelességüket teljesítő katonákkal szemben, vagy mondjuk törvényt nem szegő politikussal szemben, azért az visszatudhatni. Nyilván szerepet játszott ebbe sok minden. Szerepet játszott az is, hogy Félix Schwarzenberg herceg miniszterelnök viszonylag hamar meghalt 1850-es évek elején. Tehát ez is az enyhülés irányába vitte el a dolgot, de ugye már maga az, hogy Hajnót nagyon-nagyon hamar leváltották, az is mutatja azt, hogy ott is kapcsoltak, hogy ez nagyon kontraproduktív az ő szempontjukból. Tehát ez a végtelen kegyetlen eljárás. Uh-huh. Ugye itt tényleg egyébként a Richter szerint jó szándék vezette, ezt ne felejtsük el, és hát Dezsőfi Arisztidnek tragikus volt az élete, itt említette Veronika az első feleségét, ugye Újházi Antóniát, ő 5 gyermeket szült neki, és Dezsőfi Arisztid eltemette mind az 5 gyermekét, eltemette a feleségét.
És a felesége is 21 néhány éves.
Így van, pontosan, és amikor másodszor megnősült, ugye Szinyei Merse Emmát vette feleségül, akkor onnantól kezdve, hogy megkötötték az esküvőt a Lipótvárosi templomban, az nagyjából a bazilika helyén volt, legközelebb már az aradi várbörtönbe találkoztak, és innentől kezdve tudjuk, hogy októberben hogyan ért véget Dezsőfi Arisztid élete.
Hát, kemény történet.
Egy kicsit még az ő pályájáról, hogy ő igazából neki mit köszönhetünk, illetve őt mi emelte nagyjá tábornok, ami köthető hozzá.
Következő a helyzet, hogy ugye egy felvidéki nemes családról beszélünk, vagy felföldi nemes családról, itt nagyon fontos dolog, hogy ő 1838-ban letette a katonai szolgálatot.
Elkezdett gazdálkodni.
Így van, tehát addig ő már visszavonult, nyilván a családi életére igyekezett fókuszálni, azt tudjuk, hogy sajnos tragikus vetületekkel vált teljessé. Viszont 1848-ban, mint annyi más ember, tehát például Görgei Artúr úgy ítélte meg, hogy abban a helyzetben, amikor, bocsánat, a patetikus megfogalmazás, de tényleg így volt, veszélyben
hív,
a haza.
Hív a haza, igen.
Így van, akkor neki, mint katona viselt, és még olyan életkorban levő embernek, aki képes forgatni a kardot, meg van némi nemű katonai rutinja, neki nem lehetősége, hanem kötelessége fegyverbe szállni ismét, tehát ezt tette. Ezt tette, és innentől kezdve aztán gyorsan emelkedett a ranglétrán, ugye tábornoki rangig vitte. Na most egyebek mellett ez járult hozzá a halálos ítéletéhez, mert az például egy nagyon fontos rendezőjel volt, hogy ha valaki elfogadott ilyen előléptetéseket és tábornoki rangig jutott, az lehetőség szerint kemény megtorlással jelezik, hogy ez a fajta lázadás, ez tolerálhatatlan a másik oldalról. Van róla egy szép anekdota, ennek a lényege, hogy vallásos emberként előszeretettel harcolt állítólag, úgyhogy az egyik kezében a kard, a másikban a kereszt volt, és hordta a Vörös Honvéd tábornoki egyenruhát, és hát vegyük figyelembe az ő hosszú világosba hajló szakállát, a kezébe a keresztet, és állítólag az orosz katonák azért nem bántották, mert úgy ítélték meg, hogy egy pópa, akit azért mégsem illik lelőni a csatába. Aztán ez vagy így volt, vagy nem, de minden esetre el tudom képzelni Dezsőfi Arisztid alakját, tényleg ezzel a hosszú szakállal, a kereszttel, a vörös egyenruhába, hogy elindul. Tehát de olyan emberről beszélünk, akinek igazából tragédiák szegélyezték az életútját, de semmiképp sem lehet azt mondani, hogy ez olyan értelemben megtörte volna őt, hogy a kötelesség teljesítése az háttérbe szorult volna. És így száll ő harcba 1848-ba, és aztán hal meg méltatlan módon. Jellemző egyébként, hogy a fiatal özvegyét az gyakorlatilag az egyik bajtársára, egy Máriási nevű úriember, Máriási János, hogy gyakorlatilag ráhagyta, hogy gondoskodjon róla, hiszen egy egyedül maradt özvegy az hogyan tudna boldogulni a 19. századi világban, gondoljunk ugye Szendrei Júlia sorsára. És valóban feleségül is vette az özvegyet a bajtársak, akit egyébként szintén halálra ítéltek, de aztán őt végül is nem végezték ki, ez mondjuk előfeltétele volt annak, hogy feleségül vehesse.
Egyébként Szinyei Merse Emma és Pál között milyen a családi?
Ez ugyanaz a család. Ez ugyanaz a család, így van. Szinyei Merse család azért meglehetősen terebélyes felföldi nemesi család volt, úgyhogy igen, ez ugyanaz a família.
Oké. Okay.
Egy hallgató kérdezi, csak a rendkedvéért, a kötet címe Dezsőfi Arisztid utolsó levelei. Erről volt szó, és ennek lesz a bemutatója csütörtökön, tehát ahogy azt hallhattuk.
Így van, nekem pedig kedves kötelességem, hogy jelezzem, hogyha valaki szeretne vele élőbe találkozni, az március 18-án a Búban megteheti, ahol a magyar-francia történelemnek a részleteit fogjuk ecsetelni a gasztronómia mentén és a forradalom hevületében, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
Nagyon jó. Okay, Csaba, köszi szépen ezt a mai epizódot is. Szép napot, jó munkát.
Köszönöm a figyelmet, és várunk mindenkit a könyvbemutatón. Sziasztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Mindjárt kiderítjük, hogy a tegnapi amerikai vérengzés után, hogy annyit ott Európa, Muhi Gergely vezető elemző segít nekünk ebben. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen a hangulat?
Hát, a tegnapi vérengzés az igazából úgy látszik, hogy az amerikai kontinensen maradt, és ma reggel Európában egy kicsit nyugodtabb hangulatban ébrednek a befektetők. Legalábbis a nagyobb nyugat-európai indexet 0,6 és 0,7% közötti mértékben tudnak
emelkedni. Azt nem értettük, hogy plusz vagy mínusz.
Emelkednek.
Pont erről beszéltünk reggel, igen, ez a szétválás, ez példanélkülő az elmúlt időszakban.
Abszolút. És sajnos írom az örömben, hogy ez nem igazán terjedt át a magyar részvényekre. A blue chip-ek közül igazából csak az OTP-s a pozitív hangulatot, a másik három nagy részvény inkább a pirosban van ma reggel, úgyhogy a BUX Index 0,3%-kal csökkentett a bizáró értékéhez képest, és most éppen 86.555 ponton áll. Ahogy említettem, az OTP közel 3,1%-kal tudott emelkedni, és 23.920 forintig húzták az árfolyamot, azonban a másik három blúcsik eléggé gyengén ébredt ma reggel, a MOL-ban 0,3%-kal, a Magyar Telekomon pedig 0,6%-kal kisebb árfolyamot látunk itt a nap, és a leggyengébb a Richter itt több mint 1%-os csökkenéssel 10.470 forintig esett az árfolyam.
A forgalom az milyen? Hogy alakul?
A forgalom az egy abbaszáthagosnak tekinthető közel 1,3 milliárd forintnyi részvény fordult meg ma reggel a budapesti értéktőzsdén. Itt nem látunk semmilyen kirúgó értéket.
Világos, és akkor azt mondod ugye, hogy Európában alapvetően pozitív a hangulat. Mit csinál a forint?
A forint meglepően erősödik ma reggel. Ugye ma reggel tudtuk meg a legkisebb februári inflációsokat, amik a várakozásoknál is magasabbak voltak. Ugye az elemzők közül közel 5,3%-os éves inflációt vártak, ehhez képest 5,6%-et a februári infláció, a maginfláció pedig 6,2%-ig gyorsult, így ez a devizapolitikai befektetőknek azt jelenti, hogy az MNB-nek sokkal tovább kell szigorú kamatpolitikát folytatnia, ami azt jelenti, hogy a forint kamatok magasan maradnak a többi devizához képest, ez pedig úgy látszik, hogy erősödik hat a forintra, és az euróval szemben 399,6 forintig, a dollárral szemben pedig 366,6 forintig tudott erősödni maradja.
Hát, oké.
Okay. Érdekes.
Abszolút, igen.
Mert azért, amikor az infláció sok volt, és jöttek a rosszabbnál rosszabb adatok, akkor nem így gondolkodott a piac, hogy jaj, de jó, akkor magasabb dolgok, sokáig a kamatok, akkor a forint is gyengült.
Így van. Csak amikor az infláció sok volt, akkor elképesztően nagy mértékben hatták meg a várakozásokat, a tényleges adatok. Ezek a 0,2-0,3%-os túlkapások igazából nem tűnnek tragikusnak, viszont arra pont jók, hogy az MNB-nek egy szigorúbb pályát írjon elő a piac.
Aha.
Oké, megnézzük, mi lesz ebből, mi lesz a vége. Nagyon köszi a beszámolódat, jó munkát kívánunk!
Szép napot nektek is,
sziasztok! Szia, szia! Muhi Gergely vezető elemzővel néztünk rá a tőzsdékre.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Magunkba a hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Hát egy filmes fotófesztiválról fogunk beszámolni, májusban indul ugyanis a Planet Lens Veszprémben, hogy mi ez, mit láthatunk majd, kik jelentkezhettek erre, azt Németh Zoltánnal, a Kékbolygó Alapítvány kommunikációs vezetőjével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Na, egy kicsit mutassuk be magát az eseményt, bár nem ez az első emlékeim szerint. A Planet
nem bizony, és nem hiába beszéltek velem, ugyanis a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány ennek az egésznek a szervezője. Aha. Ez egy fesztivál a fenntarthatóságról, a körülöttünk lévő világról, annak szépségeiről, illetve arról, hogy az ember mivé tudja alakítani, de egy csomószor szoktak ilyen borús képeket vetíteni ugye a klímaváltozással összefüggésben. Ne legyünk annyira negatívak, nem csak negatív, de pozitív irányba is lehet alakítani a környezetünket. És arról, hogy mi ez is pontosan, és mi az előzménye ennek. Most a királyi kastélyból a királyok városába költözünk, tehát Gödöllőről Veszprémbe, ugyanis az elmúlt 9 fesztivál Gödöllőn volt, és a Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Filmfesztivál név az fel lett cserélve Planetlens Nemzetközi Fotó és Filmfesztiválra, és ugye, mint az előbb említettem, ez a legfontosabb, hogy ez a 10. jubileumi rendezvény lesz.
Akkor mindent tudunk, mert még a Gödöllőiről mi is beszámoltunk számtalan esetben. Ugye említettem, hogy próbáljuk feltárni, hogy kik jelentkezhettek, vagy milyen anyagokból áll össze ez a például a fotókiállítás, de a filmeket is mondhatjuk. Ez most zárult le, azt hiszem, ennek a jelentkezési időszaka. Milyen anyagokat vártatok?
Egészen pontosan március 7-én zárult a nevezés a fotóknál és a filmeknél. A fotós szekcióban 3 kategória volt, a tájkép, a természet és a fenntarthatóság. A filmeknél pedig egész estés nemzetközi és hazai természeti környezetvédelmi filmalkotások, rövid filmek, nemzetközi és hazai animációs filmek, illetve a Kárpát-medence természeti kincsei filmalkotás szerepelt. És egyébként tisztában vagyunk azzal, hogy gyakorlatilag aki mobiltelefont vesz a kezébe, pláne hogyha okos is, és képes fotót vagy videót készíteni, csodaszép fotókat és videókat tud vele készíteni. Róluk sem feledkezünk meg. A napokban, hát ha minden igaz, akkor tegnaptól, március 10-től indult a Reels videós nevezés, azaz a közösségi média felületeken közzé tehető alkotások kandidálása. Ebbe ugye beletartozik a TikTok, a YouTube Shorts, a Facebook, az Instagram Reels videók, és ezek 1-2 percesek lehetnek. Itt nincs korhatár, bárki indulhat, a nevezési határidő pedig április 15-e lesz. Fontos ez az időpont, mert kifejezetten a gyerekekre is számítunk, és nekik is ez a legutolsó nap, amikor beadhatják műveiket, ugyanis náluk a Cinemirával működünk együtt, ők a Nemzetközi Ifjúság és Filmfesztivál, 2 korcsoportot különböztetünk meg annál a kiírásnál, a 10 és 14 év közöttieket, illetve a 15 és 20 év közöttieket. Erre a versenyre legfeljebb 7 perces rövid filmekkel lehet nevezni, itt is a téma a természet sokszínűsége, a természet csodái. Az alkotók egyébként egyénileg és csapatban is nevezhetnek, és egy alkotó több mint legfeljebb 3 alkotással nevezhet. És a versenybe került alkotásokat természetesen Nagyvászon is bemutatjuk majd Veszprémben tavasszal, neves zsűri értékeli majd a filmeket, és értékes díjak is várhatnak a legjobb alkotások készítői számára. A gyerekek például ingyenes részvételt nyerhetnek a tokai Hello Planet táborba, amit szintén a Kékbolygó Alapítvány szervez Tokajba, illetve egy VIP páros belépőt nyerhetnek az őszi Cinemira Kids és a Cinemira Youth Nemzetközi Filmfesztiválra.
Hát nagy örömmel hallottam ezt a Reels videós kategóriát is, ugyanis most visszakerestem az archívumunkból, 2017. január 25-én beszélgettünk, akkor még Elsok Nórával, a Gödöllői Filmfesztivál kommunikációs felelősével, és megmertem kérdezni, hogy lesz-e mobiltelefonos kategória, mert hogy már akkor is úgy álltak a készülékek. Hát én alig álltam meg a lábamon itt a stúdióban, hogy hát szó se lehet róla, hát itt profi természetfotózás és filmezés van, és csak ilyen anyagokat állítunk ki. Most meg arról beszélünk, hogy Reels videókat is meg lehet nézni, úgyhogy nekem ez különösen örömet okoz.
Egyébként ketté választhatjuk ezeket a dolgokat, mert a fotós és filmfesztiválra oda komoly filmeseket, fotósokat hívtunk, illetve, és a kiírás is egyébként eléggé szigorú volt és szűkre szabott.
Persze, én is külön kategóriaként gondoltam, hogy egyáltalán megjelenik-e, mert azért ezzel számolni kell, tehát azt el tudom képzelni persze, hogy azért oda profi tartalmak érkeznek.
Így igaz. És ez meg a másik része, amikor ugye fiatalok vagy bárki, aha, aki föl tud venni egy elkapott pillanatot, vagy adott esetben van ideje, és hosszabb ideig időzik valahol a kamerájával, vagy a telefonjával, és egy csodaszép látványt föl tud venni és rögzíteni.
Valahogy tematizálva vannak, vártok valamilyen témát, esemény, történetet ezekben, hogy megjelenjen. Nyilván a klímaváltozás elkerülhetetlen ezekben az anyagokban?
Hát mindenképpen a központi fókusz, mint ahogy az alapítványnál is, a fenntarthatóság, aha, de ezen kívül van ugye a tájkép része, illetve a természet környezetvédelmi aspektusa az alkotásoknak, tehát leginkább ezekből várunk alkotásokat, vagy vártunk, illetve vagy várunk majd itt a rövid Reels videóknál.
Akkor még egy utolsó kérdés, itt a májust emlegetjük, de egész pontosan mikor vannak a vetítések, tárlat, nézelődés, kiállítás?
Ez jókat mondasz egyébként, mert május 15-től 18-ig lesz Veszprémben, és nagyon sok slide rendezvénye lesz, tehát nagyon sok mellékrendezvények lesz, retrospektív is lesz, amikor korábbi alkotásokat levetítünk, és ezek köré beszélgetéseket szervezünk. Tehát mondjuk a hasamra ütök, még egyébként szervezés alatt van, hogy például készült és díjat is kapott mondjuk 8 évvel ezelőtt egy barlangokról készült alkotás, akkor megnézzük azt, hogy például mi történt mondjuk a barlangokkal az elmúlt 8 évben, de rengeteg ilyen dolog előfordulhat. Illetve nagyon, ugye az Európa Kulturális Fővárosa volt Veszprém az elmúlt időszakban, nagyon sok helyszín és rendezvényterem van, amit igyekszünk használni. Adott esetben gondolkodunk a nemrég megnyílt kódról is, mint egy ilyen kis slide rendezvény, és ezeket is mind beszeretnék vonni. Egyébként még egy annyit elmondanék a statisztikákról, hogy ugye ami pénteken zárult nevezés, a fotóknál 1335 fotó érkezett 100 alkotótól, illetve 176 nevezés filmeknél 45 országból.
Az igen.
És ezeknek az elbírálása a következő hetek nagy munkája lesz.
Szép feladat, igen.
És utána szűkítjük ezeket a listákat, hogy májusban mindenki tudja majd ezeket nézni Veszprémbe a Planet Lens-en.
Oké, és az azonos nevű honlapon a planetlens.hu-n lehet további információkat szerezni és érdeklődni, meg akinek esetleg dátumok, helyszínek nem maradtak meg, azok megnézhetik.
Így igaz, és ezt folyamatosan fejlesztjük. A következő napokban lesz teljesen kész a minden készre élesítve az információkkal és programokkal, rendezvényekkel.
Kiváló. Oké, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Sok sikert a szervezéshez.
Én köszönöm, köszönjük szépen.
Szervusz.
Sziasztok.
Németh Zoltánnal, a Kékbolygó Alapítvány kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Na hát nem kellett várni a következő napokig, hogy kiderüljön, mi lesz az ástoppal, mert hogy bejelentette a miniszterelnök, frissen érkezett egy videó üzenetben, hát mint egy reagálva az inflációs adatra, ahogy te vártad, hogy erre biztos lesz a lépés. Nem árstopp lesz, hanem árrés stopp.
Kiváló.
Minden olyan élelmiszer esetében, ahol az árrés elszállt, idézem, tehát most az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10%-kal haladja meg a beszerzési árat, és ezt ellenőrizni is fogjuk. Első gondolatként nyilván ugyanez azonos beszállító más termékeinek az árésén simán kompenzálható, tehát így kapásból ez sem az, amit ne lehetne kikerülni. Minden esetre a miniszterelnök azt jelentette be, hogy az indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése, hát ugye ez az ő...
Igen.
Ez amikor a véleményt megítélést kijelentő módba tesszük, szóval ennek megfékezése érdekében tárgyalásokat folytattunk az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselővel. Sajnos a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedőnkben.
A rohadékok nem akarnak veszteséggel üzemelni.
Igen. Példákat is mond, ezt nem tudjuk ellenőrizni, az árrésekre, a felháborító árrésekre. A tojás esetén 40%-ról beszél, a vaj, tejföl esetén 80%-os árrést is találtak. Nem tudom, hogy hogyan tudják folyamatosan ellenőrizni a beszerzési árakat, és ehhez viszonyítani a folyamatosan főleg, változó nem, fogyasztói.
Tudomásom szerint ez nem árrés, kérem, azért mentek föl, mert hirtelen többet akar kereskedni, vagy a kereskedő keresni rajta.
Tehát, ez egy egyéb... egyszerű mondás, hogy...
Hát ez egyszerű, igen. Az is egyszerű, hogy 10% aztán az, hogy abba beleférnek a költségeid.
Mi látjuk a beszerzési árat, és akkor ahhoz képest majd mi megmondjuk, hogy mennyi legyen az,
jó,
amennyivel hát magasabban adható.
Meglátjuk, hogy milyen eredménye lesz.
Holnap nyilván fognak rá reagálni még sokan, úgyhogy visszatérünk
biztos,
rá.
Biztos.
A friss bejelentés tehát a miniszterelnöktől érkezett árstop helyett, árrés stop lép életbe. Ez... mondom, hogy most jött ki.
Nyilván hát is kellett keresztelni, ugye, mert ahogy mi is mondtuk, az árstophoz elég sok ilyen negatív gondolat kapcsolódik, meg az, hogy nem működött annyira jól, aki esetleg foglalkozott egyáltalán vele, és belenézett
hát
a részletébe.
Lehet, hogy még emlékeznek a mindenki, hogy milyen következményei voltak, tehát akkor hiány lépett föl a benzin ástopnál, a benzin ástopot akkor adták föl, amikor már effektíve benzin hiány lépett föl, és tolakodni kellett a benzinér.
Emlékezhetünk. Igen, a hallgató, az áfa viszont stabil, az 27%.
A lényeg, hogy az áfa stabil, így van, az 27%, igen.
Hát az, hogy a dolgozókat hogy fizetik, csak megkérdezi egy hallgató, az annyira nem...
Sok kérdés felmerül ebből. Én. Elsőre ugyanaz a kikerülhetőség, vagy máshol bepótoljuk dolog, az továbbra is működhet. De szerintem erre majd szakértőket keresünk, akik ezt jobban
így
tudják.
Van. Abszolút. Oké. Okay. Nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet. Schmidt Andi már türelmetlen rúgja az ajtót, és csimpaszkodik a mikrofon állványban, mert ő helyet követel magának. Jó, most ez a só része, hát ül a radiátor. Azt nem mondhatom, hogy ül a radiátoron, és várja, hogy sorra kerüljön.
Elaléltan, hátraesett fejjel, hullafáradtságot szimulálva ül a radiátoron, ezt mégsem mondhattuk
nem,
így, nem?
Azt szerintem sokkal jobb, hogy csimpaszkodik a mikrofon állványba, hogy szót kérje magának, hogy ő fog jönni hírekkel, mi pedig majd holnap egy másik Millás reggelivel fél héttől, addig is szép napot nektek, sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.